Isten igét a Lukács evangéliumából olvasom. A délelőtti istentiszteletem volt lekció is, egy rövid lekció, mivel szorosan kapcsolódik az igehirdetés alaptextusához, ezért felolvasom a lekciót is. Lukács evangéliumának 10. fejezete, először is a 10. fejezetnek az 1-től 4. versig terjedő szakasza, és utána pedig a 17-től a 20. versig terjedő szakaszt olvasom. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldje munkásokat az aratásba. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut, útközben ne köszöntsetek senkit. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta: Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ő pedig azt mondta nekik: láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Ez egy elég nehéz igének hangzik, és egy elég nehéz témáról. És hogy a Laci bevezette itt a nyári ritmussal, meg a nyári időszámítással, mert valójában én is ezzel kezdtem délelőtt, hogy van egy ilyen nyári hangulat. És valahogy ebben a nyári hangulatban az ember úgy hátradőlne. Valójában jó a hangulat. Süt a nap, kék az ég, sokan nyaralnak, sokan elutaznak. Ilyenkor úgy érezzük, hogy úgy a hétköznapokból, vagy legalábbis az évnek ebből a monotonitásából úgy kiszállunk egy kicsit, és úgy elengedhetjük magunkat. És az fogalmazódott meg bennem, hogy nem lenne jobb egy olyan textus találni, ami hozzá simul ez a nyári időszámításhoz. Sokan VB-t néznek, sokan nyaralnak. Tényleg valami olyat, ami úgy egy kicsit olyan könnyedebb. De utána azon gondolkodtam el, hogy valójában nem, mert ha belegondolunk, akkor a Szentírásban bizonyos értelemben nincsenek könnyedebb igék, hiszen mindegyik megszólíthat, mindegyik megszólít személyesen, mindegyik döntésre hívhat, mindegyik bűnbánatot okozhat, elgondolkodtathat, egzisztenciálisan megérinthet. És ilyen értelemben minden ige életformáló vagy jövőformáló. Másrészt meg az Úr figyelmeztet minket arra, hogy legyünk éberek. Ugye azt mondja, hogy akkor jön el, amikor senki nem gondolná. Ezért lehet, hogy éppen akkor kell a legerősebb ige szakaszt elővenni, amikor éppen hogy nem gondolnánk. Ezért jó, hogy emlékeztetjük magunkat újra és újra, időről időre, olyan alapkérdésekre, hogy kik vagyunk keresztényként, mik vagyunk, mit kaptunk, ki a mesterünk, mire lettünk elhívva, milyen feladatot és megbízást kapunk, milyen felelősségünk van mindebben. És jó oda irányítani a tekintetünket ahhoz, hogy mi ez a nagyobb perspektíva, ahol az előzőek megtörténnek, ahol éljük a keresztény életünket, ahol minden lejátszódik. Jó néha arra nézni, hogy mi az a láthatatlan szintér, ahol minden történik, minden tapasztalatot átélünk, hogy milyen erők, láthatatlan erők állnak egymással szemben. Egyrészt, ahogy mondtam, főleg olyan időszakban, amikor a körülmények miatt éppen, hogy nem gondolnánk erre, másrészt meg arra is jó figyelnünk, hogy vannak olyan korok, vannak olyan időszakok, évszázadok, évtizedek, korszellemek, amikor bizonyos igék háttérbe szorulnak, mert nem illeszthetőek annyira oda. Vannak a Szentírásnak mindig olyan igéi, olyan kijelentései, amelyeket egy adott korszellem nem szeret annyira előszedni. Valamiért nem illeszthető bele. És már azt látjuk, hogy amit lekcióként olvastam délelőtt, és itt azzal kezdtem, hogy amikor Jézus a 72 tanítványhoz szól, akiket ugye kiküld önmaga előtt, hogy mint egy keresztelő János, hogy ő egyengedte az útját, ugye maga előtt kiküldi ezt a 72 tanítványt, hogy hirdessék, hogy elközelgetett Isten országa, hogy eljött a Messiás, menjetek el és hirdessétek, kvázi, hogy itt vagyok, és majd én megyek ezekbe a városokba. És ugye olyan parancsot, vagy egy felszólítást ad nekik, ami már kiózanító, már erősen hangzik. Ez a szélesebb tanítványi körhöz szóló üzenet. Tulajdonképpen arról van szó, és ez a mai korszellem számára nehezen érthető, hogy mi a tanítványságnak az ára. És ez nem csak nehezen érthető, hanem sokszor nehezen is átélhető, nehezen élhető át. Azt mondja Jézus, tulajdonképpen parafrazálva, most már tudjátok, hogy ki vagyok, ha követni akartok, utánam akartok jönni, akkor ez a feltétele. Tagadjátok meg magatokat, vegyétek fel a keresztet, minden nap is kövessetek. És ez a küldetés valóban minden önmegtagadást megkövetel. Lemondást. Nem kirándulni mennek. Lemondás, engedelmesség, alázat. Jézus azt mondja, elég erős szavak, hogy úgy küldelek el titeket, mint a bárányokat a farkasok közé. Ez azt jelenti, hogy veszélynek lesztek kitéve. Ez egy nagyon kifejező kép. És utána a negyedik versben azt mondja, hogy ne vigyetek magatokkal az útra se erszényt, se tarisznyát, se sarut, mivel tulajdonképpen azt mondja a tanítványainak, hogy meg kell tanulnotok rám támaszkodni mindenben. És ez a 72 tanítvány azt mondja, hogy rendben van. Az üdvösség fontos annyira számunkra, a megbocsátás, a mennyország, mindezek olyan értékek, elfogadják, hogy ez minden árat megér nekünk. Amit kérsz tőlünk, megtesszük. És a 72 tanítvány megy. És ez azt hiszem, hogy természetellenesnek tűnik. Megkívánja az embertől, hogy változtasson az elképzelésein, megkívánja az embertől, hogy feladja a komfortot, megkívánja, hogy az álmait esetleg feladja, megkívánja azt, hogy sokszor az alapvető kapcsolatait tolja háttérbe, vagy azokkal szakítson. Szóval sok mindent megkíván. Vállalják, és mi ennek az eredménye? A 17. versben azt olvassuk, visszatér pedig a 72 tanítvány örömmel. Tudom, hogy én úgy olvastam föl, hogy visszatértek a tanítványok, és örömmel azt mondták, de itt egy kis filológia az eredeti görög szövegben tényleg az van, hogy visszatértek örömmel. És a Károli így is fordítja. Ők visszatértek örömmel, és azt mondták, hogy még az ördögök is ugye engedelmeskednek nekünk. Nagyon érdekes, hogy senki sem hal bele a küldetésbe. Sőt, most mutatkoznak igazán késznek a küldetésre. Valószínűleg beigazolódott az, amire Jézus figyelmezteti őket, és ugye mondja, hogy ne vigyenek magukkal semmit. Valószínűleg nem fogadták be őket némely helyen, valószínűleg elüldözték őket sok helyről. És érdekes, hogy itt pontosan nem is ennek örülnek a tanítványok. Nem azt mondják, hogy mindenhol fanfárokkal fogadtak minket, mint a Messiásnak a küldönceit. Nem szóltak rózsaszirmokat a lábunk alá. Nem volt óriási, kitörő ováció. Nem fogadtak úgy, mint Istennek a követeit. És ez azért van, mert itt egy más jellegű örömről van szó. Itt egy lelki, szellemi, spirituális örömről van szó. Vegyük csak még egyszer. Feladják az életüket, a komfortot, pénzt, boldogulást, és mindezek után visszatérve valamiért örömtől sugárzik az arcuk. És rögtön kérdezzük, hogy honnan ez az öröm. És ma ezt fogjuk megnézni, hogy a tanítványok miért éreztek örömöt, már ilyen paradox módon örömöt, mint egy bepillantva egy lelki, szellemi valóságba, amely a ma emberének talán még furcsább, mint a mindent feladó követés. Mint a mindent feladni kész követése Jézusnak, de mégis szervesen kötődik a keresztény létünkhöz. És erről nem nagyon esik szó. És az első ok az lesz, hogy mi az az isteni erő és hatalom, amely győzedelmeskedik a sátán királysága felett. A második az lesz, hogy ez milyen védelmet nyújt a tanítványok számára és számunkra is. Ez a második ok az örömre. És a harmadik pedig az lesz, és azt nem is lövöm le előre, hogy van egy még nagyobb ok az örömre, és ez a legnagyobb ok. Tehát az első a hatalom a sátán királysága felett, a második a védelemvel szemben, és a harmadik az pedig majd kiderül. Most annyira nem érdekes, de azért mégiscsak érdekes. A 17. versben azt olvassuk, hogy a tanítványok örömmel tértek vissza, és ezt mondták. Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Itt azt olvassuk, hogy a démonok, ez a görög szövegben ez úgy hangzik, hogy daimona, a démonok engedelmeskednek nekünk. És hát a sátánnal kapcsolatban is elhangzik egy állítás. Levettetik. Hát, ha a sátánra térünk, akkor, és a démonokra, akkor annyira nem kell behatóan ismerni a keresztény teológiát, hogy valamit tudjunk róluk. Szentírás alapján az ókori egyházatyák egy sátánológiát dolgoztak ki, amit a reformátorok is átvettek, különböző igehelyekre alapozva. Olyan tételeket fogalmaztak meg, és én ezeket hiszem és vallom, hogy ez így van, hogy a sátánt Isten teremtette meg a többi angyallal együtt. És csak úgy, mint a többi angyal, a sátán is szentnek lett megteremtve. Isten trónja körül gyülekeztek ezek az angyalok, hogy magát Isten dicsőítsék, és neki szolgáljanak. A sátán, akit a Biblia fényhúzónak ír le, Lucifernek, ő volt a vezetője az angyaloknak, és a hagyomány szerint, mint felkent kérub, azaz, mint egy főangyal, tulajdonképpen dicsőítés vezető volt a mennyben. De elbízta magát ez az angyal, és fellázadt Isten ellen. Ez volt az első bűn, a büszkeség, a kevésség. És a Jelenések könyve 12. fejezete arról beszél, hogy az angyalok harmada vele együtt, az ő vezetése alatt bukott el. Mindezeket a szellemi lényeket tehát eredetileg Isten teremtette, hogy őt dicsőítsék, hogy neki szolgáljanak. De elbuktak, és Isten kivetette őket az égből, örök kárhozatra ítélvén őket. És arról is olvasunk, hogy az utolsó ítéletkor majd a tűz folyamába vettetnek. És ezek nem tehetik jóvá lázadásukat. Kik ezek az angyalok, akik a sátánt követték? Ezek a démonok. Annyi idősek, mint maga a teremtés, és azóta próbálják meghiúsítani Istennek a világgal és benne az emberrel kapcsolatos tervét. A sátán, Lucifer, Isten ellenséges, mint ilyen ellensége Krisztusnak, ellensége a Szentléleknek, ellensége a Szentírásnak, ellensége az egyháznak, és tulajdonképpen ellenségei minden embernek. Ezen kívül a Biblia úgy mutatja be őket, hogy roppant erősek. Nagyon érdekes, van egy történet, amikor Mihály arkangyal vetekszik a sátánnal, és azt olvassuk, hogy még Mihály sem mer rá kárhoztató ítéletet mondani, hanem azt mondja, hogy majd az Isten megítéli őt. A Biblia úgy hívja a sátánt, hogy a világ istene, ezek erős kifejezések, a világ ura, a levegő birodalmának a fejedelme, a hazugság atya, a pusztító, a rágalmazó, aki megcsalja az egész világot, és ott azt mondja, hogy maga a gonosz. És gonosz, ártani vágyó szándékaiban nincsen egyedül, hiszen több ezernyi démon szolgál neki. Annyi idősek, mint a teremtés, és közben intelligensek, veszedelmesek, félrevezetnek, természetfeletti erővel rendelkeznek, és szó szerint utalják a megtéretlen világot. Erről a Biblia így ír a János evangéliumában, az egész világ a gonosz hatalmában van. De itt álljunk meg egy pillanatra. Ugyanis lehet, hogy ez némelyek számára, és vannak olyan modern teológusok is, akik számára ilyennek tűnik, ez az egészen túl mesésnek tűnik, mesekönyvbe illőnek. Kicsit olyanok ezek a démonok, mint a sárkányok. Kell erről ma beszélni? A kérdés, hogy lehet ma a sátán és a démonok létezésében hinni? Nem elég az evangéliumról beszélni, nagyon sokan ezt mondják. Elég az evangéliumról beszélni, azt prédikálni, és nem kellene ezt a sátán-démon témát mellőzni. Nem lehet, hogy ez már sok a mai embernek. Egyszerűen egy hihetetlen dolog a mai világképpen rendelkező embernek. Vagy ha keresztényekről beszélünk, feltétlenül szükséges ezzel ijesztgetni a híveket? Nem lehet, hogy ezzel eltántorítjuk őket a hittől? Azonban bármennyire jogos kérdések ezek, önmagában az, hogy az embereknek ellenérzései vannak, kétségeik még nem hitelesítik őket abban, hogy megcsonkítsák a Bibliának az üzeneteit. A zsidók hittek a sátán létezésében. Ez egyértelműen kiderül például akkor, ha az evangéliumokat, konkrétan Lukács evangéliumát is végignézzük. Tudták, hogy a messiásnak el kell jönnie azért, hogy leigázza a sátán birodalmát, és hogy felállítsa a saját királyságát a világban. Ezért úgy gondolták, hogy a messiásnak bizonyítania kell, hogy hatalma van a sátán felett is. Ezért olvasunk arról, ez egy nagyon jellemző történet, hogy Jézus szolgálatának a legelején megfette és visszautasította a sátánt akkor, amikor az meg akarta kísérteni. És erről beszél már az egész óegyház értelmezése szerint a Biblia első könyve, rögtön a bűnesetnél, Genezis 3.15, rögtön az első emberpár bűnbeesése után elhangzik egy ígéret, elhangzik egy profécia. Nevezetesen az, hogy az asszony fia, azaz Jézus, a kígyó, azaz a sátán fején fog taposni. Ezért űzi ki Jézus az emberekből a démonokat. Így teljesül be a profécia. Számos olyan történet van az evangéliumokban, amelyek azt mutatják be, hogy Jézus amerre jár, démonokat űz a megszállottakból, ezzel demonstrálva a hatalmát felettük. Nagyon jellemző az, hogy Jézus csodáinak az egyharmada ördögűzésekből áll, démonüzésekből. Az az érdekes, hogy még olyanokból is kiűzi őket, akik semmiféle megbánást nem tanúsítottak, nemhogy hitet. És ezzel az erővel küldi ki az apostolait is. Lukács evangéliumában olvassuk a 9. fejezetben, hogy erőt és hatalmat ad az apostoloknak minden ördög felett. Azaz másoknak is ad a hatalmából, bizonyítva újra, hogy hatalma van a sötétség erői felett. És magunk előtt látjuk ezt a 72 tanítványt, akiről olvastunk, az első missziós úton, és bár ők nem olyan értelemben apostolok, mint a 12, hanem tulajdonképpen az első misszionáriusok, és ők ugyanerről az erőről és hatalomról tesznek tanúbizonyságot, amivel Jézus űzte az ördögöket. És amikor Jézus kiküldi ezeket a tanítványokat, akkor figyeljünk arra, hogy nem mondja konkrétan, hogy ti ördögöket fogtok majd űzni. Annyit mond, és ez nagyon fontos, hogy gyógyítsátok a betegeket. Mondjátok azt, hogy elközelített az Isten országa. Arról van tehát itt szó, hogy az evangélium prédikálása, az evangélium ereje elég volt ahhoz, hogy megszabadítsa azokat az embereket, akik hallják ezt az evangéliumot, akik valamilyen értelme konfrontálódnak az evangéliumokkal, az evangéliumban elhangzottakkal. Azt látták a tanítványok, hogy nem tesznek más, csak hirdetik Isten országát, Isten országának az eljövetelét, és szabadulások történnek. Krisztus ereje ott van velük, és ezáltal győzedelmeskednek a sátáni erők fölött. De mennyiben érint ez bennünket? Annyiban, hogy, és ezért fontos erről beszélni, mert megmutatja a valódi kontextusát, a kereteit, a valódi perspektíváját a keresztény életünknek és szolgálatunknak. Megmutatja, hogy a keresztény szolgálatnak mi a valódi jelentősége. Ugyanis az evangélium hirdetése pontosan ezt jelenti, hogy lelkeket szabadítunk meg a sátán uralma alól. Lelkeket szabadítunk ki a démonok markaiból. Az evangélium hirdetése és befogadása nem más, mint a sötétség hatalmának a megtörése. Tulajdonképpen egyfajta szabadítás, a szabadításnak kicsit ilyen katonai nyelven fogalmazva a művelete, a hadművelete. A démonok ereje felett győzelmet kell aratni. És az evangélium hirdetése, itt nem csak az evangelizációra kell gondolni konkrétan, hogy most evangelizációt szervezünk, hanem a személyes bizonyságtételnek is a jelentősége nem pusztán arról szól, hogy meggyőzzük az embereket jó és logikus érvekkel, alátámasztható igazságokkal, tehát nem az igazság felől, tehát nem egy elméleti társalgás, és pontosan itt derül ki. Nem csak egy racionális vita, amellett, hogy lehet racionális érveket használni. Valójában egy szabadítási hadművelet a sötétség természetfeletti valóságából, amelyben minden, még spirituális értelemben minden ember halottnak tekinthető, aki hozzá tartozik. Az, aki nincsen Krisztus uralma alatt, az a sátán, vagy a sötétség uralma alatt van. És tudom, hogy ez erősen hangzik. De nem az a lényeg, hogy mennyire hangzik erősen, hanem hogy a Szentírás mennyire fogalmaz radikálisan ezzel kapcsolatban. Nehéz ezt megérteni, mert a Biblia pontosan ezt a lelki-szellemi állapotot nem attól teszi függővé, hogy ki mennyire intelligens, vagy hogy kinek milyen észbeli, értelmi kapacitásai vannak. Nem attól teszi függővé, hogy kinek mennyi diplomája van, hanem attól, hogy ki melyik pirodalomhoz tartozik, melyik szellemi uralomhoz. A Szentírás egyértelműen beszél erről. Vagy valaki az atyához tartozik, vagy pedig, ahogy Jézus fogalmaz, az ördög atyához. Azt mondja a farizeusoknak, ti az ördög atyának a fiai vagytok. Valaki vagy a világosság fia, vagy valaki a sötétség fia. És középútról nem is olvasunk, nem hallunk. És ez nem azt jelenti, ha most konkrét emberekre gondolunk, hogy ez ilyen ember, aki még a másikhoz tartozik, nem rendes, vagy nem szerethető. De egyértelműen a Szentírás kijelentése erről a kérdésről egyértelmű. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel lehetünk vagy vagyunk kapcsolatban, akiknek önmaguktól, önmaguk erejéből nincs arra erejük, nincs eszköztáruk, arra, hogy kiszabaduljanak a sátán fennhatósága alól. Az embernek nincs ereje arra, hogy önmaga kapacitásából újjászülessen. Nincs ereje arra, hogy önmaga kapacitásait felhasználva hirtelen felnyíljon a szeme. Nincs hatalmuk arra, hogy önmagukat kiszabadítsák. Ezt egyedül Isten tudja kezdeményezni, és egyedül ő tudja végrehajtani. Szent lelke által, az evangélium hirdetőin keresztül. És ezért fontos, hogy a bizonyságtételünk, az, amikor a másikkal beszélgetünk az evangéliumról, egyszerűen továbbadjuk az evangélium tényeit, az mindig ilyen értelemben egy művelet, egy hadművelet, az ellenség fennhatósága alatti területre betörünk, és kiszabadítjuk a túszokat. És ha azt kérdezzük megint, hogy miért van ennek jelentősége, akkor egy nagyon banális választ lehet egyszerűen erre adni. Azért, mert a Szentírás az evangéliummal, az evangélium hirdetésével kapcsolatosan erről beszél. Ez hozzá tartozik a teljes képhez. És tudom, mert én is így vagyok vele, hogy a hétköznapokban ezt nem érezzük, vagy nem látjuk sokszor. Vagy olyan erőltetettnek tűnik ezt így hallani. Valószínűleg nem gondoljuk, hogy minden templomi alkalom, ami részt veszünk, minden igei szolgálat, minden egyes helyzet az életben, amikor mi hirdetjük az igét, vagy egyszerűen csak bizonyságot teszünk, az egyszer mind valamiféle támadás a gonosz erői ellen. De a teljes képhez akkor is hozzátartozik. Pál apostol erről beszél, amikor megállapítja az efézusi levélben, ez egy nagyon tömör és nagyon jó összefoglalója annak, amiről eddig szó volt. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tudnunk kell tehát, hogy harcolunk, tudnunk kell azt, hogy harcban állunk, és tudnunk kell azt is, hogy ki ellen folyik ez a harc. De hogyan lehetett ez a harc egyáltalán sikeres, hogy ilyen hatalmakkal álltak szemben a tanítványok? És az egésznek a kulcsa a következő kifejezés. A te neved által, ezt mondják Jézusnak, sikerült, a te neved által, azaz Jézus ereje által. És van egy nagyon jó történet, ami ezt bemutatja az apostolok cselekedeteiben, 19. fejezet. Van benne egy zsidó főpap, akinek vannak fiai. Ezeket hívják úgy, hogy Szkéva fiai. És ezek ennek a zsidó főpapnak a gyermekei megpróbálkoznak azzal, hogy lemásolják az apostoloknak a ténykedését, és ők is elkezdenek ördögöket űzni. És találkoznak egy emberrel, és ezen az emberen keresztül a démon azt mondja ezeknek a fiúknak, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Nem volt hatalmuk ezeknek az embereknek a démonok felett. Nem elég tehát azt mondani, hogy természetfeletti erő birtokában vagyunk. Ezek az emberek pórul is jártak, hiszen úgy rájuk rontott, azt olvassuk, ez a démontól megszállott ember a történet szerint, hogy összeverve, véresen, hanyathomlok kellett menekülniük. Tehát nem az erő volt a fontos, hanem az, hogy ki által van az erő. Nem más, mint Jézus neve, azaz Jézus ereje, a döntő jelentőségű a tanítványok számára. Minden, amit ők meg tudnak tenni, azt egyedül Jézus ereje és hatalma által tudják megtenni. És most a következő kérdés is felmerülhet, hogy hát rendben van, azért Jézus elég közel volt, meg hát mégiscsak az apostolok tudták ezt megtenni Krisztus ereje által, vagy a szélesebb tanítványi kör, 72 tanítvány, de hát hogy a mai hívők, tanítványok ezt hogyan tudják megtenni? Látunk majd erre példát. Most én azt mondom, hogy az nyilvánvaló, hogy az apostolokra különleges feladat lett bízva, ami különleges felhatalmazással és különleges erővel járt. Ez tény. Nyilvánvalóan a 72 tanítványra is különleges erőt és különleges felhatalmazást bízott az Úr. Ez egy különleges periódus volt, egy különleges történelmi idő. Olyan volt, mintha a sötétségben felkapcsolták volna a villanyt. De mindez nem jelenti azt, hogy mi, és nem csak most, hanem végig az egész egyház történetében ne lennénk az Úr eszközei abban, hogy a sátán karmaiból megszabadítson lelkeket. Az evangélium ereje, amit hirdetünk, igenis velünk van, ugyanúgy katonák vagyunk, ez egy általános keresztény kép, hogy a keresztény az katona, aki betör az ellenség birodalmába, és győzedelmeskednek azzal, hogy az Úr eszközeiként lelkeket mentenek. Azokat, akiket a sátán és a démonok tartanak fogva. A sötétség hatalmát ilyen értelemben rajtunk keresztül zúzza össze, és semmisíti meg az evangélium ereje. Valóban képesek vagyunk ezt megtenni? Isten erejével? Valóban ilyen jelentősége van az evangélium hirdetésének? Mert hát lehet máshogy is segíteni embereken, és inkább azzal találkozunk, tehát ezt azért annyiszer nem hallani. Sokan azt gondolják, hogy például a virágra hatni lehet, ez a leginkább elfogadott, és talán leginkább azt gondoljuk, hogy ez a legsikeresebb, ha fizikailag segítünk. Mondjuk úgy, hogy jobbá vagy kedvezőbbé tesszük valakinek az életfeltételeit, körülményeit, orvoshoz visszük, egyebek. Lehet morálisan és kulturálisan neveléssel hozzájárulni a világ jobb átételéhez. De egyik sem jelent annyit, mint kiszabadítani lelkeket a sátán uralma alól. És a 72 tanítvány pontosan ezt tapasztalja meg. Azt tapasztalják meg, ami később csak még egyértelműbbé válik, Krisztus vállalta a halált, majd feltámadt, pünköstkor elküldte a szent lelket, halálával és feltámadásával végleg megtöretett a sátán hatalma. És Jézust ezt a tényt, miszerint a sátánnak megtört az ereje, megtört a hatalma, egy nagyon érzékletes képpel fejezi ki. Azt mondja Jézus, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Most ezt így képzeljük el. Azt mondja, hogy a sátán villámként esik le. És itt is van egy kérdés, és ez mindig felmerül, hogy Jézus vajon mikor látta ezt, vagy melyik időre tette ezt? Mikor esett le a sátán az égből? Mikor történik az, amit Jézus lát? És erre rengeteg válasz van. Valaki azt mondja, hogy a teremtés előtt, amikor a sátán fellázadt, akkor Isten kivetette őt az égből. Ez nem valószínű, mert akkor Jézus egyértelműbben fogalmazott volna, és azt mondta volna, hogy láttam, hogy egykoron, még amikor lázadt, jó régen, hogy kivettetett az égből. És nagyon érdekes, hogy Jézus egy jelen idejű igét használ, egy folyamatos igét. Mint azt mondaná, hogy parafrazálunk, hogy látom egyfolytában, hogy a sátán esik le az égből. Némelyek azt mondják, ez egy másik vélemény, hogy Jézus arra az esetre gondol, amit már említettem, még a Lukács evangélium elején, Krisztus szolgálatának a legelején, hogy visszautasította a sátán kísértését. És ezzel a visszautasítással, mint egy megtörte egyszer és mindenkorra a sátánnak a hatalmát, a démonoknak a hatalmát. Megint mások azt mondják, hogy a kereszteseményre gondol. Előre látja, hogy meg fog halni, fel fog támadni, elvégzi a váltságművet, értünk? És akkor végleg megtörik a sátán és a démonok hatalma. Valaki pedig azt mondja, hogy Jézus egészen a jövőben néz, egészen a jelenések könyvében bekövetkező történetre. Amikor is azt olvassuk, hogy egy angyal leszáll az égből, megfogja a sátánt, bezárja a föld mélyére, megkötözi, és ott hagyja ezer esztendőre. Tehát ennyi verzió van arra, hogy hát a sátán mikor esett le villámként az égből. És a leginkább kézenfekvő magyarázat az, és a Jézus szavaival is talán ez egyezik a legjobban, ha azt mondjuk, hogy Jézus mindegyik eseményről beszél. Mindet látja egyszerre. Mindent átfog ezzel a kijelentéssel, egészen a sátán lázadásától a jelenések könyvében szereplő megkötözéséig. Egyszerre látja és fogja át, hogy úgy mondjam, a sátánnak a lefelé ívelő karrierjét. Mintha azt mondaná a visszatérő tanítványoknak Jézus. Látom, elküldtelek titeket, hirdettétek az evangéliumot, az emberek hallották, meg is szabadultak sokan, és innentől kezdve beindul az egész. Nincsen vége. Ezt így újra kimentek, újra megteszitek, amit mondtam, újra hirdetitek a rólam szóló evangéliumot, újra megszabadulnak az emberek. Folyamatosan, újra és újra. És én mindezt látom. Ha értjük Jézus szavait, akkor megértjük azt, hogy nem egyetlen egy eseményre kell gondolnunk régen vagy a jövőben, hanem egy aktuális történésről. Mit is mond Jézus? Láttam a sátánt villámként leesni az égből. És arra gondolunk, most képzeljük el egy kicsit a villámlást. És ezt nem kell nagyon magyarázni, mert villámlás mindenki látott már. Képzeljük el, hogy lecsap, és átszikázik az égen, és közben dörög az ég. Majd miután villámlott, utána ismét sötétség lesz, aztán megint villámlik, és ismét sötétség. Mintha Jézus azt mondaná, hogy látom a sátán utolsó villanásait. Látom, hogy a lelkek szabadulnak egyre inkább, egyre több. És amikor egy újabb lélek szabadul meg a sátán és démonok hatalmából, akkor újra villámlik. És ezt látom én újra és újra. És ez egészen drámai. Mi pedig azért egészen drámai, ha már itt a perspektíváról beszéltünk, meg arról a kontextusról, amiben mi tanúságot teszünk az evangéliumról. Mert hogyha hirdeted Krisztus evangéliumát, és arról beszélsz, ezt tárod mások elé, akkor képletesen szólva mindig látunk egy ilyen sátáni felvillanást, ami nem más, mint a pokol erőinek az utolsó lázadása. Látunk egy villámlást, és megmenekül egy lélek. Mint ha Jézus azt mondaná, rendben van, hogy ti megtapasztaljátok azt, hogy ördögök menekülnek előletek az evangéliumra, de én most megmutatom nektek az igazi perspektívát, az igazi kontextust, és az az, hogy a sátán vetteti ki az égből. És ez mit jelent? Ez a magasabb nézőpont. Ez azt jelenti, hogy a sátán birodalma nyomban romba dől. És milyen érdekes az, hogy a 21. versben meg azt olvassuk már, hogy Jézus abban az órában újjongott. Ezt nem olvastam föl, de ott van, hogy az van ott, hogy újjong a Szentlélek által. Nem csak a tanítványok örülnek, hanem újjong Jézus is. És miért újjongnak? A sátán birodalmán való hatalom és erő birtokában újjonganak. És már csak röviden két pontot szeretnék említeni, ami az egyik az nagyon szorosan kötődik az előzőhöz. Van a tanítványoknak még egy okuk az örömre, ami kapcsolódik, mégpedig az, és az a 19. versben olvassuk. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. És ha ez igaz, akkor ez válasz lehet azokra a kérdésekre és kételyekre, amelyek az elején fölmerültek, hogy egyáltalán nekünk foglalkozni kell ezzel a témával. Be kell avatkoznunk nekünk a negatív erőknek a harcába. Oda kell menni arra a térfélre. Nem ér minket valamilyen támadás. És nem is vannak, akik állandóan ezen rugóznak, és mindig ettől félnek. De ez az ige azt mondja, hogy nem kell félned. Mert ha valóban ilyen szellemekkel kell szembenéznünk, valóban a sátánnal nézünk szembe, akkor ott van velünk Krisztus ereje. Ezért nem kell félni a konfrontációtól. Azt mondja, skorpiókon fogtok tapodni, kígyókon és skorpiókon. Egyértelmű, hogy nem hüllőkre gondol, vagy nem ízelt lábúakra gondol Jézus, hanem közvetlenül ahhoz kapcsolódik ez, amit mondott. Ti a démonok fején fogtok taposni. Ti át fogtok gázolni rajtuk, ők nem árthatnak nektek. És azt mondja Jézus, ez egy nagyon erős szó, azt mondja, hatalmat adok nektek. Ez egy olyan görög szó, amiben benne van a hatalom, a dominancia, az erő, az autoritás, jog. Jézus jogot ad, erőt ad, hatalmat ad arra, hogy akik őt követik, azok skorpiókon és kígyókon tapossanak az ellenség minden erején. Lehet, hogy meg akarnak téged ezek az erők akadályozni abban, hogy végezd a dolgodat, végezd a keresztény szolgálatodat. De nem fog sikerülni. Nem képesek megakadályozni azt, amire Isten minket elhív. Ez azt jelenti, hogy Jézus megadta és biztosítja a sátán birodalmával és annak erőivel szembeni védelmet számunkra. És a harmadik, amiről egészen röviden, mégis ez a legfontosabb, és ezt nem árultam el, hogy Jézus azt mondja, van egy sokkal nagyobb ok az örömre. Van egy sokkal nagyobb ok az örömre. Hatalmunk van a gonosz birodalma fölött, Jézus ereje által. Megvan a védelmünk. De a legjelentősebb ok, és ezt mondja Jézus, hogy az Isten királyságához tartoztok. Az Isten királyságához tartoztok, és ennek védelmét élvezitek. Nagyon jellemzően mondja Jézus azt, hogy megtörténik ez, hogy örültök, hogy démon tűztetek, a sátán esik le az égből, és akkor Jézus ezt mondja, de ne annak örüljetek. Azaz, azt mondja Jézus, hogy az örömötök ne korlátozódjon pusztán arra, hogy ezek a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. És tényleg, mintha Jézus azt mondaná, rendben van, örömre ad okot, és örülök veletek, hiszen látom, hogy a sátán újra és újra elbukik, egyre lejjebb. De az örömötök ne erre korlátozódjon. Ezek mind csak időleges dolgok. Ez csak most, itt és most történik. De akkor minek kellene örülni? És hát annak, hogy mondja, hogy nevetek fel van írva. És hova van felírva? A mennyekbe. Azaz nem csak Istennek ebben az életben megnyilvánuló erejét élvezhetitek. Nem csak a már most megnyilvánuló hatalmát, hanem Istennek örökké tartó és az örök életre vonatkozó áldásait. Képzeljük el azt, hogy Jézus ezt személyesen mondja nekünk. Képzeljétek el azt, hogy Jézus oda megy hozzátok, és személyesen azt mondja, hogy ne izgulj, a neved föl van írva a mennyekbe. Ne félj a harctól, mert te az élet könyvébe vagy beírva. És ez, amit Jézus mond itt utoljára, ez egy nagyon fontos dologra világít rá, mégpedig arra, hogy ugye a keresztényeknek, és sajnos vannak felekezetek, gyülekezetek, ahol a megfelelő hangsúlyt elvétik ezzel kapcsolatosan, egyrészt nem szabad beképzeltnek lenniük a jogos örömükön túl amiatt, hogy bizonyos hatalmuk van nekik a démonok felett, és amiatt, mert védelmet élveznek velük szemben. Nem ez a keresztény reménység. Nem az a keresztény reménység, hogy micsoda hatalmam van, és micsoda erőm is, és ezt hogyan tudom megmutatni, és mindenki hogy látja, hogy én mit művelek. Nem az, hogy milyen természetfeletti erők birtokában vagyok. Nem az, hogy megmámorosodunk ettől. Biztos, hogy láttatok erre példákat. És sajnos ezekből a hamis elképzelésekből és hangsúlyeltolódásokból adódnak azok a visszatetsző gyakorlatok és esetek, amikor magukat bizonyos felkentnek tekintő személyek visszatetsző módon demonstrálják úton útfélen, hogy nekik milyen csodálatos képességeik vannak. Továbbá az ilyen hangsúlyeltolódásokból fakad az a tévképzet is, hogy minden bokor mögött démont kell keresni. Minden mögött valami negatív szellemi erőt. Nem erről van szó. Jézus egyértelműen megmondja, hogy hatalmatok, erőtök van rajtuk, rajtam keresztül, de ti ne ennek örüljetek. Nem ez az elsődleges. Ez megvan, de nem ez az öröm forrása. Nem ez a célja. Jézus egyértelműen fogalmaz. Annak kell örülni, hogy a nevetek föl van írva a mennyekben. És ez a legnagyobb öröm oka. Minden önmegtagadás, hogy most a legelejéhez kapcsolódjak, minden kereszthordozás, minden alázat, minden engedelmesség, amelyet az Úr megkövetel az őt követőktől, minden világtól való elfordulás, végső jutalma éppen ez, hogy a nevünk fel van írva a mennybe. Ez legyen tehát a legfontosabb motivációnk, hogy mint tanítványok elszakíthatatlanul az Úrhoz tartozunk, és ez adja meg nekünk a legnagyobb örömet. És emellett, vagy ezután természetesen biztasson minket az, és örüljünk annak, hogy mi a sátán ellen védelmet élvezünk, ő nem tud velünk semmit sem tenni, nem tudja legyőzni Krisztus evangéliumának az erejét, amelynek hirdetésére és szolgálatára kiválasztott titeket az Úr. Ha ő szuverén akaratából így döntött, így választott, hogy rajtunk keresztül történik meg az evangélium hirdetése, az ő országának a terjedése, akkor örüljünk annak, hogy minket is eszközként használ abban, hogy a sátán Krisztus által végleg megtört maradék hatalmát összezúzza és összetörje. Így szabadítván meg sokakat az ő hatalmából. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük a legnagyobb ajándékot, Atyánk, azt, hogy fel van írva a nevünk nálad. És köszönjük, hogy aki győz, annak a nevét nem törli ki senki az élet könyvéből, ezt olvassuk a jelenések könyvében. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, győztes Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ha egy nap meg kell halnunk, és lehet, hogy évszázadok múlva már senki nem emlékszik a nevünkre, nem tudja, hogy kik voltunk, te akkor is emlékezni fogsz ránk. Köszönjük, hogy nálad nincs felejtés. És köszönjük, hogy ez a biztonság hatással van a mindennapjainkra. És azért imádkozunk most, Urunk, hogy segíts azt a hitet, azt a tudást, tapasztalatot, amit szerzünk, amit átélünk itt az Isten tiszteleten, vagy akár egyénileg is. Segíts e szerint élni. Segíts e szerint járni minden napot, hogy hatással legyen minden döntésünkre, a munkánkra, a családunkra, az életünkre, mindaz, amit hallottunk, mindaz, amit hihetünk rólad. Így kérünk, Urunk, hogy áradjon a te lelked ránk, és áradjon a te erőd és jelenléted az életünkbe, és a te jelenléted őrizzen és védjen meg minden kísértés egy próba idején. Hisszük, hogy legyőzted a gonoszt, hisszük, hogy te hozzád tartozunk, és attól, hogy a te gyermekeidként úgy tudjunk élni, hogy ez a győzelem minél inkább nyilvánvalóvá legyen, és átterjedjen másokra is. Imádkozunk a környezetünkben emberekért, akikben különösen nagy a sötétség, akikben különösen nagy az üresség. Imádkozunk azokért, Urunk, akik a sátánnak a fogjai. Könyörgünk azokért az emberekért a környezetünkben, akik megtagadnak téged, Uram. Kérlek, hogy szerezz vissza magadnak őket, hogy érd el őket az evangéliummal. És imádkozunk, Urunk, hogy te adj nekünk minden körülmények között józanságot és békességet is, és igazságot abban, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mikor indítasz bennünket mások felé szolgálatra, beszédre, vagy éppen hallgatásra, közbenjárásra. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a városunkat, áld meg az otthonainkat, a lakóhelyünket, áld meg ezt az országot, ezt a nemzetet, áld meg a keresztényeket világszerte és Magyarországon is, hogy minél inkább a te világosságod és fényed terjedjen. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus érdeméért, aki itt tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Minden napi kenyerünk, te földön is. A minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.